Apertura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A háborús kölcsön érdekelté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában, írta a szombati Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsönről Orbán Viktor azt írta, most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat. A kölcsön logikája világos, aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét, és ebben az esetben a visszafizetés feltétele nem gazdasági növekedés, nem stabilizáció, hanem katonai győzelem. Ahhoz, hogy ez a pénz valaha megtérüljön, Oroszországot le kell győzni. Ez pedig nem a béke logikája, hanem a háborújé, hangsúlyozta. Magyarország tudatosan nem lép rá erre a veszélyekkel teli útra. Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablokokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig. A közlemény szerint az évvégi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-e és 31-e között országszerte 22 kormányablak és a központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között. Továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-áig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az évvégi igazgatási szünet és a munkanap áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. A két ünnep közötti munkanapokon, december 29-én, 30-án és 31-én vármegyénként egy, a fővárosban 4 kormányablakban lehet személyi okmányokkal, lakcímmel, TAJ és Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint DÁP és NEK regisztrációval kapcsolatos ügyeket intézni. A lista a kormányhivatalok weboldalán érhető el. Zenés történelmi színdarabbal zárták a Lévai emlékévet Miskolcon. Az ünnepélyes zárásként csütörtökön a Zenepalota nagy termében mutatták be a Flach Antal által írt Lévai titkos szerelme című zenés történelmi színdarabot, amit színpadra Szűcsné Botka Krisztina és Szűcs Tamás drámapedagógus állított, és ami jó alkalmat szolgáltatott arra is, hogy a közel 100 éves orgona felújítására gyűjtsenek. A Lévai 200 Emlékbizottság 2025. januárjában alakult 9 régióbeli intézmény, szervezet és közösség önkéntes társulásából. A céljuk az volt, hogy egy emlékév keretében emlékezzenek meg Sajó Szentpéter szülötte, a Miskolci Református Gimnázium egykori diákjára és majdani tanárára, Miskolc város díszpolgárára. Lévai József születésének bicentenáriuma alkalmából egész évben igyekeztek méltó emléket állítani munkássága előtt. A rendezvénysorozat záró epizódját csütörtökön tartották a Zenepalotában. Bohóc doktor ajándékozta meg a kórházban karácsonyozó gyerekeket a Miskolci Központi Kórházban. A Bohóc doktor Osváth Tibor, a Miskolci Nemzeti Színház színésze adta át az adományokból összegyűlt meglepetéseket a gyerekeknek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban. Osváth Tibor elmondta, az ajándékozás ötlete 8 évvel ezelőtt született meg. Felidézte, Bohóc doktorként immár 20 éve járja a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ kórtermeit, és egy karácsony környéki vizit során szembesült azzal, hogy az ünnepek alatt is sok gyermek kénytelen a kórházban maradni. Simon Réka a GYEK onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályának osztályvezetője azt mondta, az idei évben is legalább 100-150 gyermek tölti a karácsonyt a GYEK falai között, számukra pedig ezek az ajándékok és a velük járó figyelem különösen sokat jelentenek. Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom. Több autópályán és főúton is balesetek és torlódások nehezítik a közlekedést, derül ki az Útinform tájékoztatásából. Az M1-es autópályán időszakosan lassabban haladhat a forgalom a már folyamatban lévő útépítések miatt. Mint ismeretes, szeptember 1-ével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése zajlik. Elindulás előtt érdemes tájékozódni az útinform.hu internetes oldalon.
Az időjárásról.
Javulnak a látási viszonyok, de nagy részt borult párás idő valószínű. Hosszabb, rövidebb időre a keleti tájakon szakadozik fel a felhőzet. Szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 0 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthem sweet, while shepherds watch and keep. This is Christ the King, whom shepherds guard. Cross be born for me, for you. Hail, hail the Word made flesh, the Babe, the Son of Mary. This is Christ the King, whom shepherds guard.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hogyan kerül egy szegedi kémikus Kínába? Milyen utat kell bejárni addig, és vajon simán hátradőlhet-e, ha megvan az az állás? Ezekről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Kovács Anitával, aki mindig is biológus szeretett volna lenni, de aztán váltott és szerves kémiából írta a diploma dolgozatát. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják.
Vegyész lettem, de igazából mindig megmaradtam a biológia, kémia, orvostudomány határterületein. Tehát van bennem egy alap érdeklődés a természettudományok, orvostudományok iránt, és annyi megfejtetlen kérdés, és annyi megoldandó feladat van ebben, és én úgy érzem, hogy ha ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, és ezeket a feladatokat megoldjuk, akkor az segítség a társadalom számára egy hasznos dolog, mert én mindig azt keresem, hogy hogyan tudok hasznosan működni, hasznosan dolgozni, hasznos része lenni a társadalomnak. És én úgy gondolom, hogy a kutatásaimmal, az eredményeimmel előre tudom vinni a világot, igazából engem ez hajt mindig a hasznosság érzése. És ez a természettudományos érdeklődés ezzel a hasznosságra való törekvéssel így kombinálódott, és ez hajt engem, és a bennem rejlő természetes kíváncsiság.
Míg a kitekintő végén az adventi gondolatok sorozatunkban Kocsisáron református lelkészt, a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium hitéleti igazgató helyettesét hallhatják majd.
Vajon adventünk milyen? Milyen útra tanít bennünket Isten, és milyen ösvényeken akar vezetni bennünket? Hogy vigyük a terheinket, vigyük-e a felesleges dolgokat, vigyük-e azokat, amelyek oly nagyon a vállunkra nehezednek, vagy pedig megpróbáljunk annak teljes, áldott, igazán hasznos dolgaival felszerelkezni és eltöltekezni. Akkor, amikor adventben vagyunk, az út bejárása az viszonylag hosszúnak ígérkezik. De gondoljuk végig, kedves testvérek, azt, hogy ezen az úton Isten mit akarhat nekünk tanítani. Mert nem pusztán csak a gyertyák jelentősége, a hit, remény, szeretet, a békesség az, ami nekünk adatik, hanem a legfontosabb, a legnagyobb cél a Krisztussal való találkozás. Valahogy úgy kellene adventben járnunk, hogy a végén Krisztusig tudjunk eljutni. Ne csak az ünnepig, ne csak a terített asztalig, ne csak a feldíszített fáig, hanem egészen odáig, hogy személyes találkozásunk van az Úrral. Adja Isten, hogy ez így legyen, ez számunkra így adassék, ez legyen lelki utazásunknak ajándéka.
Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Tója, a szelet január van és nem jön a kikelet. Ismerős gitár zene száll, közel a szívem kalapál. Ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat, magamat. Valami érzés feszeng a pad alatt. A vonat ugyanoda áll, mégsem a derű dominál.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hat éve Kínában az amerikai Keene University kihelyezett tagozatán tanít a szegedi dr. Kovács Anita. Olyan vegyész és biológus diákokat oktat, akik 6 millió forintnyi yuant fizetnek fél évre. Persze, ha itt nem folytatta volna a kutatásait, akkor nem hosszabbítanak vele. Ott ugyanis a Nobel-díjas is csak egy évre kap szerződést. Nagy előrelépés volt a karrierjében, hogy a kémia programigazgatója lett a kínai egyetemen. Felette csak a dékán és a rektor van. Ő felel 15 felnőtt oktató, illetve laboráns munkájáért, ráadásul ő lett a felvételi bizottság elnöke is. Az átlagember azt gondolná, hogy csak a hallgatókat, de nem, a professzorokat is ő felvételizteti, ami jelzi a megbecsültséget és a bizalmat. A riporter Dobi Richard.
Én gimnazista korom óta érdeklődöm a természettudományok iránt. Én gimnáziumban úgy gondoltam, hogy biológus szeretnék lenni, aztán egy kis csavarral vegyész lett belőlem. Szintetikus, szerves kémikus, preparatív vegyész, hogyha jobban akarjuk részletezni, akkor peptid kémikus. Vegyész lettem, de igazából mindig megmaradtam a biológia, kémia, orvostudomány határterületein. Tehát van bennem egy alap érdeklődés a természettudományok, orvostudományok iránt, és annyi megfejtetlen kérdés és annyi megoldandó feladat van ebben, és én úgy érzem, hogy ha ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, és ezeket a feladatokat megoldjuk, akkor az segítség a társadalom számára egy hasznos dolog, mert én mindig azt keresem, hogy hogyan tudok hasznosan működni, hasznosan dolgozni, hasznos része lenni a társadalomnak. És én úgy gondolom, hogy a kutatásaimmal, az eredményeimmel előre tudom vinni a világot, igazából engem ez hajt mindig a hasznosság érzése. És ez a természettudományos érdeklődés ezzel a hasznosságra való törekvéssel így kombinálódott, és ez hajt engem. És a bennem rejlő természetes kíváncsiság. Tehát ez egy belső motiváció, hogy haladjunk és csináljuk, és legyen értelme és minden.
Tehát mondanád azt inkább, hogy ez egyfajta hajlam, vagy pedig kötnéd esetleg bármilyen példaképekhez ezt a minduntalan előrehaladási késztetést, vagy ezt az előrehaladási érzést?
Példaképeim vannak, például a kedvenc tudósom, a kiváló kvantumfizikus Richard Feynman, ő egy ilyen fenegyerek tudós volt. Tehát egy nagyon laza, nagyon jókedvű, nagyon jó humorú, és mégis olyan szuperokos ember volt. Tehát a 60-as években, főleg Amerikában, egy tudós celeb volt, és az ő munkássága, hogy ő ennyire okos, és ő ilyen fantasztikus művet hozott létre, ez nekem nagyon példaképként szolgál. Ha közelebb kell nézni, magyar példakép, a férjem munkássága, ő szerves kémia professzor, gyógyszerkémia professzor, én őt itt az egyetemen ismertem meg, és ez más volt diákjai, kollégái is tudják igazolni, hogy ő kiváló a saját területén, és szerves kémia, gyógyszerkémia oktatás területén, mint szerves kémiai szintézisben, nekem ő igen egy példakép, és mivel az ő gyerekei nem vitték tovább a vegyészmesterséget, én valahogy úgy érzem, hogy mint a párja, én viszem tovább az ő szellemi örökségét.
Mit tudnál esetleg arról elmondani, aminek köszönhetően egy értékes tanuló Kelet-Magyarországon eljut oda, hogy később kínai neves iskolákban taníthat, és még az Egyesült Államokat is megjárhatja?
Én mindig ilyen motivált voltam, már általános iskola elsős koromtól kezdve is, tehát akkor ugye ez még nem volt tudatos. Még azt mondanám, hogy gimnazista koromban sem volt ez tudatos. Mondanék egy aranyos példát még általános iskolából, ha szabad, hogy én úgy mentem általános iskola elsőbe, hogy én nem tudtam még olvasni, tehát egy átlagos elsős voltam. Véletlenül egy olyan kislánnyal kerültem egy padba, akinek a nagymamája tanítónő volt, és megtanította a kislányt olvasni. És engem annyira zavart, hogy ő már előrébb tart nálam, és akkor ugye még nem tudtam, mi az a szó, hogy ambíciózus, engem csak zavart, hogy ő bár tud olvasni, én meg nem. És én annyira siettem azzal, hogy én megtanuljak írni, olvasni, hogy utolérjem a pattársamat. mert neki mindig külön feladatot adtak, és én is azt akartam, hogy én is meg tudom csinálni, én is képes vagyok erre, és általánosban a Bai Zoltán általános iskolába jártam Gyulán, és akkor is minden versenyre engem küldtek, vers és prózamondó versenyeket nyertem végig a 8 évben, helyesírási verseny, szépkiejtési verseny, természettudományi verseny, még országos rajzpályázatot is nyertem. Tehát ugye Gyulán a legnívósabb gimnázium az az Erkel Ferenc gimnázium egyértelműen. Én német szakos voltam általánosban, és akkor, hát már akkor látszott, hogy angol nyelv nélkül azért nem lehet haladni, úgyhogy szüleim beirattak a speciális angol osztályba, és akkor nekem 4 évig heti 10 angol órán volt. Akkor én találkoztam ott egy kiváló biológia tanárral, Boros Mihály tanárúrral. Az ő biológia órái nagy hatással voltak rám, ott eldöntöttem, hogy én biológus szeretnék lenni. És ez a belső motiváció, ez az agilisság, ez a feljebb jutásra való igény, ez mindig bennem volt. Tehát, hogyha nekem vannak sikereim, bármi siker, tehát például valamilyen díj, valamilyen versenyt megnyerek, én akkor nem dőlök hátra, utána nem vet vissza az a díj, hanem én olyankor, hogy még többet, még feljebb és még akarok, és akkor én mindig jutottam följebb, és aztán Szegedi Egyetemre elsőre föl is vettek biológusra. A tanár úr azért javasolta Szegedet, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont miatt, hogy nagyszerű lehetőségek vannak itt. Én ezért választottam a Szegedi Egyetemet. Szegeden kívül én mást be sem jelöltem, és nagyon szerettem akkor a fizikát is már, úgyhogy másodiknak a biofizika szakot jelöltem be. Akkor még voltak ilyen szakok. Nagyon billegtem a biológia meg a fizika között, aztán összejött a biológia, és nagyon sok kémiánk volt, nagyon sok kémia kurzusunk volt, és többek között volt a gyógyszerkémia kurzus, amitől én akkor teljesen elvarázsolódtam, meg a szerves kémia kurzustól, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor inkább szakot váltok, és akkor így lettem vegyész, de mint amint mondtam, igazából mindig a biológia, kémia, orvostudomány, fizika határterületein, metszetein dolgoztam én, tehát nagyon science ember lettem, vagyok. És akkor én ugye 2019-ben szereztem elméleti orvostudományokból PhD fokozatot, és én akkor úgy éreztem, hogy amit én szerettem volna, azt Szegeden elértem, mert az orvoskaron nem csak tanultam, hanem az orvoskaron 10 évig én tanítottam orvosi kémiát, angol és magyar nyelven, aztán volt szerencsém a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatócsoportjában részt venni, valamint Szegeden egy biotechnológiai cégnél, mint junior szerves kémikus dolgozni. Tehát sokszor nálam 5-6 szálon futottak az események, tehát nekem 2008-tól 2020-ig még el nem mentem, nekem rendes bejelentett munkahelyeim voltak a tanulmányaim mellett. És én mindig arra készültem, mindig azért is dolgoztam, nyilván a nemzetközi rangos folyóiratokban megjelent publikációkért, valamint a nemzetközi rangos konferenciákon való részvételért. És akkor aztán én versenyekre jártam folyamatosan, nem mindig, de nagyon sokszor nyertem is, tehát díj nélkül én soha nem jöttem haza sehonnan. És akkor 2019-ben, mikor megszereztem a PhD fokozatot, én úgy éreztem, hogy itt akkor elfogytak a további lépcsőfokok, tehát hogy akkor most már nézni kellene valamit, ami még feljebb lépcsőfok. És én gondolkoztam én mindig az, hogy majd egyszer külföldre megyek, de én szerettem itt Szegeden dolgozni, a tanszéken, szerettem a biotech cégnél dolgozni, szerettem a diákjaimat, szerettem tanítani. Én jól éreztem itt magam, és a 2020 tavasszal, mikor pont a Covid lezárások elkezdődtek, és ugye mindenki home office-ban volt, de hát kémiát nem lehet home office-ban csinálni, úgyhogy mi a férjemmel bejártunk a laborba, és az egész domtéren, a kémia intézetben mi voltunk ketten, tehát borzasztó depresszív volt, és nekem ki kellett találnom valamit, hogy törjek én ki ebből. És elkezdtem külföldi munkákat keresni, és a legelsők között egy amerikai egyetem kihelyezett tagozata Kínában, egy Wenchu nevű 10 milliós kínai városban hirdetett szerves kémia, gyógyszerkémia professzori állást. És az egész leírás tökéletesen illett rám, és akkor én összeszedtem minden dokumentumomat, kértek, és benyújtottam, és nekem ez egy ilyen álomállás volt. Egy-kettő másik állást is megpályáztam, de úgy nem igazán foglalkoztam velük, és akkor aztán egy hét múlva kaptam Kínából az amerikai programvezetőtől egy e-mailt, hogy felkeltettem az érdeklődésüket, és szeretnének behívni engem interjúra. Nyilván online interjúra, mint ahogy online ment az egész világ. És akkor volt egy első körös online interjú. Ott nem csak magamról kellett beszélnem szakmailag, hanem egy minta órát is kellett tartanom, tehát ők szerették volna látni, hogy én hogy tanítok egyetemi szinten. Akkor ugye már 10. évemet töltöttem az orvoskaron, tehát volt tapasztalatom már, és én úgy éreztem az interjú után, hogy ez jól sikerült, és olyannyira jól sikerült, hogy másnap reggel ott volt az e-mail, hogy nagyon szeretnének velem tovább haladni, és az amerikai dékánnal egy 15 perces beszélgetést, mint második kör kezdeményeznének, és akkor másnap volt a dékánnal interjú, amiből 75 perces beszélgetés lett. Én már néztem jobbra-balra, hogy mi folyik itt, hogy a dékán még mindig beszél, és már úgy beszélt, hogy bemutatta az egész kampuszt, és én majdnem megkérdeztem, hogy uram, én föl vagyok véve, hogy ön elmondja, hogy hol van a konditerem a kampuszon, mert egyébként, ha nem vagyok fölvéve, akkor ez irreleváns. És mondta, jó, vége lett, oké, és akkor másnap reggel megint ott volt az e-mail, hogy a HR-esek szeretnének velem bértárgyalni, és akkor találkoztam online a HR-esekkel, megbeszéltük a szerződésemet, és 2020 áprilisában elkezdődött a nagy bürokráciai folyamat. Ugye, amit tetézett a COVID, mert Kínába bejutni, tehát hivatalosan, nem turistaként, hanem mint munkavállaló, rengeteg papírmunkával jár. A magyar bürokrácia is hát elég labirintus, de ha erre lehet egy lapáttal dobni, akkor ők dobnak még egy lapáttal, és meghívó levél, és vízum, és dolgozói, és nagyon bonyolult. És elkezdtük ezt intézni, és mikor ezek a papírok megvoltak, akkor jött az, hogy az amerikai kollégáim, a HR-esek elkezdtek nekem COVID idején, amikor havonta egy repülő ment Magyarországról Kínába, repülőjegyet szerezni arra az egy repülőre. Tehát Kínában akkor a legszigorúbb lezárások voltak, mindenki otthon ült, és hetente egy ember a családból 2 órára mehetett ki, elintézni, amit online nem lehetett elintézni. Úgyhogy ilyen körülmények között mentem én Kínába, így jutottam be, így kaptam állást Kínában, egy amerikai egyetemi oktató-kutatói állást.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Kovács Anitával, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél ma sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton a Jedlikányos energetikai programban. Több mint 1200 nyertese van az ágazati programcsomagnak, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez kérhettek támogatást a Magyar Falu programmal közös felhívásban. A határidőig 1249 önkormányzat jelentkezett az eredeti 18 milliárd forintos keretösszeget meghaladó igénnyel. Az 5000 alatti lélekszámú községek, városok Abasártól Zsurkig összesen 22,2 milliárd forint állami hozzájárulással cserélhetik energiatakarékosabbra az utcai lámpatesteket. A Jedlikányos program összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését. A jövő év elején nyílnak meg a geotermikus áramtermelést, az ipari energiatárolók telepítését célzó pályázati lehetőségek, összesen közel 100 milliárd forint keretösszeggel. Az idén dupla mennyiségű tápadományt kapnak az állatmenhelyek a kormány jóvoltából. A tápadományok kiszállítása pénteken kezdődött, olvasható az Igazságügyi Minisztérium közleményében. A program immár 5. éve nyújt segítséget a menhelyeknek, elismerve és megköszönve az egész éves emberfeletti munkájukat. A téli időszakban több mint 280 civil szervezet számára juttatnak el nagy mennyiségű állateledelt az ország valamennyi pontjára. Különösen fontos számukra írják, hogy az év egyik legszebb, ugyanakkor az állatok számára a legnehezebb időszakában sem maradjanak segítség nélkül. Adománygyűjtést szervezett a VOSZ női vállalkozói szekciójának Borsodabó-Zemplén vármegyei csoportja a Páli Szent Vince Szeretett Szolgálat Miskolci szervezetének. A gyűjtés során tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, édességeket és játékokat fogadtak. A kezdeményezés célja az volt, hogy az ünnepi időszakban kézzelfogható segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. A 3 éve megalakult női vállalkozói szekció tagjai minden esztendőben fontosnak tartják a karácsonyi adománygyűjtés megszervezését. Az elmúlt években többek között a kárpátaljai gyermekek megsegítésére is indítottak hasonló akciót. Az összegyűlt adományokat pénteken vették át a Páli Szent Vince Szeretett Szolgálat Miskolci székhelyén, az Árpád utcában. Végéhez közeledik a 2025-ös tematikus év, az ifjúság szolgálatának éve. A tematikus év fő cél kitűzése, hogy az ifjúság körében végzett szolgálatot támogassa, hogy minél több fiatal térjen meg, írja a református.hu. Az évet ifjúsági kutatások eredményeire alapozták. Heti rendszerességgel küldtek óravázlatokat az ifjúsági munkában résztvevőknek egy komplex hírlevélben, amelyben az egyházi ifjúsági munkával kapcsolatos aktualitásokra, programokra hívták fel a figyelmet. Több mint 1400-an iratkoztak fel a hírlevélre, a gyülekezeteket 4 különböző pályázattal támogatták, és külön pályázatot is kiírtak ifjúsági szervezeteknek. A felfelé videós bizonyságtétel sorozat epizódjaiban maguk a fiatalok meséltek egymásnak arról, mit jelent számukra Isten jelenlétében élni az életüket. Az év egyik legnagyobb ifjúsági missziós eseményén a novemberi missziós hetek alatt 43 gyülekezet fiataljai dolgoztak azon, hogy behívják kortársaikat a közösségeikbe. Átadták az első városi ökoösvényt Miskolcon, amely az Avasi dombokon, az ifjúságút mentén húzódik, mintegy 25 méter hosszan. De az ötlettel előálló városgazda közel tucatnyi hasonlót állít majd fel Miskolc más részeiben is a városvezetés támogatásával, írja a Minap. Az ökoösvény fő funkciói közé sorolják, hogy felfogja a port és a szennyeződéseket, növeli a biodiverzitást, élőhelyet ad madaraknak, beporzóknak, hasznos rovaroknak, természetes ellenségeket biztosít a kártevők ellen, és javítja a mikroklímát is. Tótszántai József polgármester elmondta, hogy a városban évente több mint 1,7 millió kilogramm zöld hulladék keletkezik. A Bükk Városa program célja, hogy a természetet közelebb hozza a városi környezethez, és a felmerülő problémákra hosszú távon fenntartható értékteremtő megoldásokat alkalmazzon.
Az időjárásról.
Javulnak a látási viszonyok, de nagy részt borult párás idő valószínű. Hosszabb, rövidebb időre a keleti tájakon szakadozik fel a felhőzet. Szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 0 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Kovács Anitával, aki már 6 éve vegyész és biológus diákokat oktat Kínában. A riporter továbbra is Dobi Richard.
Legjobb tudomásom szerint vegyészettel foglalkozol, és vegyészetet is oktatsz talán Kínában. A vegyészetnek melyik alágát választottad, mint fő kutatási területed?
Én hallgató koromban is legjobban a szerves kémiához, és annak egy nagyon speciális alágához, a gyógyszerkémiához vonzódtam egész tanulmányaim alatt, és hát meg kellett tanulni a többi részt is, de nekem mindig a szerves kémia volt a szívem csücske, és én mindig szintetizálni akartam, tehát nem ilyen elméleti kémia szakágra szerettem volna menni, hanem a laborban öntögetni, tehát megalkotni egy molekulát. Tehát például tehát van egy papír, fogunk egy ceruzát, és akkor elkezdünk egy valamilyen, mondjuk egy szerves kémiai molekulát fölrajzolni. Rajzolhatunk föl olyan molekulát, amit jelenlegi tudásunk szerint még nem tudunk megalkotni. Tehát ez a szintézis, ez a kémiailag való megalkotás, létrehozás tulajdonképpen. És van mondjuk a fejünkben egy elképzelés, hogy milyen molekulát, szerkezetet kellene megalkotni, létrehozni kémiai lépések sorozatából. Ezt jelenti a szintézis, és engem mindig ez érdekelt, hogy én ilyen szeretnék lenni, aki a laborban öntöget, és ilyen kémiai lépéseket csinál, ilyen fantasztikusan kinéző molekulákat alkosson meg. Tehát én, mint szerves kémikus, anyagokat rakok össze, különböző hőmérsékleten, különböző nyomáson, különböző pH-n, különböző ideig, különböző katalizátorokkal, reagensekkel, annak érdekében, hogy az a kívánt molekula, amit mi a papírral lerajzoltunk, azt létrehozzuk. És az, hogy hogyan hozzuk létre, azt úgy tudjuk, hát mondjuk megtervezni vagy kitalálni, hogy a kémiai alaptudásunk, amit mi tanultunk mondjuk szerves kémia órán, hogyha van egy ilyen csoport, és amolyan csoporttá szeretném átalakítani, akkor ezt milyen reagensekkel, milyen reakciótípusokban tudom megtenni. Tehát mi játszogatunk ezekkel, hogy milyen lépéseket, milyen reagensekkel, milyen körülmények között vitelezzünk ki a kívánt molekula érdekében. Ugye az én molekulám, az én doktori disszertációm molekulájának a szintézis megoldása, ami biológiában is működött aztán, ez körülbelül 3 évet vett igénybe, csak a laborban, de mostanában simán elképzelhető, hogy ez hosszú évek, mire egy kutató csoport meg tud csinálni egy bizonyos molekulát, mert ugye most már nyilván afelé megy a világ, hogy nem úgy, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt még egyszerűbbeket csináltak, mert ott tartott a tudomány. Most már ugye rengeteget fejlődött a tudomány, egyre bonyolultabb, nehezebben megoldható előállítási módszereket, folyamatokat tudunk megcsinálni, szintéziseket, vagy például, amit régen megcsináltak, de mondjuk egy bonyolultabb úton, ma meg ki szeretnének hozzá találni egy egyszerűbb eljárást, egy egyszerűbb szintézis utat. Tehát egy lépés is lehet 2 nap, vagy egy lépés is lehet mondjuk 2 óra.
Ez szerint akkor tudjátok alkalmazni a mesterséges intelligenciát is ebben?
Én a mesterséges intelligencia alkalmazását a kémiai szintézis terén abban látom egyenlőre, hogy mondjuk beírom a mesterséges intelligenciának, hogy adj tippeket, hogy én ezt a molekulát szeretném megszintetizálni, és akkor elereszheted a fantáziádat, és a tudományos adatbázisokból, ami eddig fölhalmozódott tudás, azt ő ugye pár másodperc alatt átfésüli, és kidobja neked, hogy erre a XY molekulára ez az 5 javaslatom van, hogy így tudod megoldani. És akkor a vegyésznek az a feladata, hogy ő átgondolja, hogy amit az AI mondott, az mennyire racionális. Tehát kell oda szerintem még legalábbis most kell ember, tehát arra, hogy mi inspirációkat, ötleteket kapjunk, hogy hogyan kellene szintetizálni, mert egyébként ugye nekünk kellene végigböngészni az összes irodalmat. A tudományos irodalom olvasása az rendkívül fontos, tehát az embernek lépést kell tartania a tudománnyal napi szinten, mert ugye tudnunk kell, hogy egy kutatócsoport Philadelphiában, vagy egy kutatócsoport Shanghaiban leírta már azt a szintézist, amit én akartam kitalálni. De akkor én ugye már ne dolgozzak azon, mert már más leírta. Tehát olyannal kell foglalkoznunk, amit más még nem írt le, erre kell, meg arra kell a tudományos irodalom, hogy tudjam, hogy mások mit, hogyan oldottak meg, ami hasonló az én problémámhoz, és segíthet az én szintézisem megoldásában. És akkor a mesterséges intelligencia ebben segíthet, hogy segít átnézni a tudományos szakirodalmat, és segít tippeket adni arra, hogy hogyan szintetizáljak meg valamit, milyen lépésekkel, milyen körülményekkel, kiindulási anyagokból, és aztán a vegyész átgondolja, hogy ez mennyire racionális. Tehát oda azért még kell az emberi agy, szerintem még legalábbis ezen a szinten, lehet mondjuk 20 év múlva már nem kell. Tehát ezt látom most, és szerintem utána mondjuk 10-20 éven belül, annyira gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, hogy igazából megjósolni se tudom, hogy mikor, de mondjuk legyen 15 év, hogy például gyárakban, amikor majd kiváltják az embereket a kémiai robotok, mert most mondjuk a kénsavat mondjuk a laboránsnak, asszisztensnek kell önteni, meg az anyagokat a laboráns, a dolgozó, a vegyész önti össze, és akkor én nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy ki fogja ezt váltani az, hogy lesznek robotok, és akkor ők öntögetik össze a savakat, molekulákat, akármiket, ami kell ahhoz a szintézishez, tehát automatizálva lesz már a szintézis is. Hogy ekkora vegyésznek mi lesz pontosan a dolga, azt nem pontosan látom még, de mindig lépést kell tartsunk a mesterséges intelligencia fejlődésével, és ahogy megy előre a világ, azért még mi is a tudásunkkal hozzá tudjunk tenni ehhez. Úgyhogy most ez a tudományos irodalom átböngészése és földolgozása, értelmezése, hogy nekünk kutatóknak, tudósoknak egyszerűbb legyen, ezt én nagyon hasznosnak tartom, hogy rövidebb idő alatt föl tudom dolgozni a szakirodalmat. Én szeretek öntögetni a laborban, tehát én szeretek szintetizálni, azt még egyelőre nem szeretném, hogy engem kiváltson a laborban, de el fog jönni ez az idő is.
Legjobb tudomásom szerint egy rákdiagnosztikai szűrésnek a szintézisének a megoldásához járultatok a kutatócsoporttal együtt hozzá. Tudnál egy kicsit erről mesélni, hogy mit jelent ez, milyen jelentősége van és milyen változást hozhat ez a jövőben?
Igen, ennek az ötlete ilyen vegyész 5 éves koromban merült föl az én akkori biológus főnökömtől, hogy meg kellene szintetizálni egy olyan molekulát, amit mi, mint diagnosztikai eszköz, orvosdiagnosztikai eszköz a rák diagnosztikájában tudnánk használni. És ezt ugye 3 vegyészre bízta, az én akkori vegyész témavezetőm főnökömre, a férjemre, aki szintén dolgozott ennek a biotechnológiai cégnek, és rám, és akkor azt gondoltuk, hogy nekem ez egy kiváló doktori disszertációs téma lenne, és akkor mi vegyészek összedugtuk a fejünket, megnéztük a szakirodalmat, és akkor elkezdtünk próbálkozni. Na tehát ez a molekula, ez nem rák ellenes gyógyszer, hanem ez arra szolgál, hogy a rákos sejteket, a rákos elváltozásokat minél hamarabb tudjuk detektálni. Tehát egészen korai fázisban, már néhány rákos sejt megjelenésénél ki tudjuk mutatni ezzel az úgynevezett biolumineszcens technikával, biolumineszcens kimutatási módszerrel detektálni tudjuk a rákos sejteket. Ez most olyan fázisba tart, amikor sikerült ezt megszintetizálni, ezt a vegyületet, és akkor átadtam az én kiváló biológus kollégáimnak ezt az anyagot, és ők letesztelték ugye először petri csészében sejteken, és utána egerekben is, egy speciális műszer is kell hozzá, amiben az egeret betesszük, és akkor ez a speciális műszer egy monitorral összekötve, a monitoron lehet látni az egeret bent ebben a úgynevezett in vivo imaging kamrában, látjuk a kis egérkét, és akkor a monitoron kirajzolódnak különböző színnel, tehát ilyen piros, kék, sárga, zöld színekkel, attól függően, hogy milyen sűrűségű az a tumoros sejtek, és kirajzolja a monitoron, hogy hol található az egérben a rákos elváltozás. Tehát ez a teste bármely részében kimutatja. Ez a biolumineszcens kimutatási módszer, például a fluoreszcens kimutatási módszerekkel szemben, ami szintén egy ilyen világítós technika, 100-szor érzékenyebb. Tehát ez a mindennapi embert úgy érinti, hogyha ez a technika létezne a klinikumban, napi szinten való használaton, hogy amikor mondjuk lefuttatnánk egy ilyen tesztet egy emberre, észrevennénk, hogy Józsi bácsiban van pár rákos sejt, és akkor megtenné az orvos a szükséges lépéseket, hogy ezt minél hamarabb tudják kezelni. Nem előre haladott stádiumban derül neki, amikor már lehet, hogy meg sem menthető az adott páciens. Tehát ennek nagyon nagy jelentőségét látom. Úgyhogy én ennek a szintézisén dolgoztam, ennek a szintézisét oldottuk meg mi vegyészek, ebből született a doktori disszertáció, aminek része volt a biológiai felhasználás, tehát biológiai cikkeket is publikáltunk róla, hogy hogyan lehet ezt sejtekben, egerekben használni. Nyilván ennek a következő lépése az lenne, hogyha tovább tudnánk ezt vinni majd emberi alkalmazásra. Ez a dolog sajnos ott abba maradt, tehát lehetne folytatni természetesen. Ez a dolog akkor maradt abba, amikor én kimentem Kínába 2020-ba. Ugye ott nekem az oktatáson kívül nekem egy kutatási projektet is föl kellett vázolnom, hogy mit szeretnék kutatni, és természetesen vittem az én kis molekulámat, amit egyébként úgy hívnak, hogy luciferin. Ez a Szent János bogár, amitől világít molekula, ezt úgy hívják, hogy luciferin. Tehát a sárgászöld színe, amit ő kibocsájt, ezt az anyagot használtuk fel mi és nem kivontuk bogarakból, tehát mi egy bogarat se öltünk meg, mi nem kivontuk belőlük, hanem mi mesterségesen a laborban előállítottuk azt, amitől a Szent János bogár világít. És ezt alakítottuk tovább. Tehát ez még további szintézis lépéseken ment keresztül, csak az volt az alapja az egésznek. És ez a Szent János bogár luciferén, ez a biológiában, mint ilyen kimutatási technika, az egy nagyon elterjedt. Ezt nem mi találtuk ki, tehát ez már régóta létezik, legalább 20 éve szerintem. És a luciferin szó a luciferből ered, a lucifer pedig a latin lux ferro kifejezésből ered, ami azt jelenti, hogy fényhozó. Egyébként most latinul is elkezdtem a természettudomány miatt tanulni, ugyanis mikor én tanítok angolul kémiát és fizikát, vagy bármilyen természettudományt, én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek elmondjam, hogy ez vagy latin, vagy görög eredetű ez a szó, és mit jelent. És a gyereknek egy kis fény gyúlik az agyában, jé, hogy erre nem is gondoltam, vagy ezt mi nem is tudtuk, vagy ilyesmi. Úgyhogy a luciferin molekulát módosítottuk mi tovább, ami által ez a fény jelenség létrejön.
Azzal kapcsolatban kérdezlek, hogy milyen jövőbeli terveid vannak?
Latinul tanulok, hát ugye van egy 8 órás állásom, úgyhogy nem fogok unatkozni Kínába. Mi végleg ott szeretnénk maradni, és nekem a szívügyem, hogy a kínai-magyar, magyar-kínai kapcsolatokat minél magasabb szintre vigyük, tehát én egyfajta, mint kulturális összekötő a két ország között, én nagyon szívesen vállalok egy ilyen szerepet. A magyarok még többet megtudjanak Kínáról, a kínaiak Magyarországról, és még szorosabbá fűzzük a kínai-magyar kapcsolatokat kulturális, oktatási szinten.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Kovács Anita kémikust ismerhették meg.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Előtte azonban még adventi gondolatok sorozatunkban hallgassák meg Kocsis Áron református lelkészt, a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor református gimnázium hitéleti igazgató helyettesét.
Adventi gondolatok.
Kocsis Áron lelkipásztort, a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor református gimnázium hitéleti igazgató helyettesét hallják.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a tisztelt rádió hallgatókat, szóljon hozzánk Isten igéje. A 25. Zsoltár 4. verse így szól. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Szeretett testvérek, advent egy izgalmas és érdekes utazás. El lehet indulni úgy, hogy az ember minden összepakolására koncentrál elsősorban. Tele van-e a hátizsákunk, ha nem is a puttonyunk, de tele vagyunk-e mindazoknak, a dolgoknak, a birtokával, birtokában, ami szükséges az ünnephez. Bevásároltunk-e mindent, elkészültünk-e mindennel, díszbe van-e öltöztetve az otthonunk, készen van-e minden előzetesen elgondolt feladat. De ennél azért egy kicsikét, sőt, nagyon is többről szól az advent. Hiszen nem csak az a lényeg, hogy mi az, amit viszünk magunkkal, hanem sokkal inkább lényeges az, hogy hova akarunk megérkezni. Bennem van egy családi beszámoló, nagyon mélyen és ennek talán értelmével kínál bennünket is. Az egyik nagybátyám végigment az El Camino zarándokúton, és elmesélte azt, hogy amikor elindult erre az útra, akkor az első alkalommal érezte, hogy igencsak nehéz a táskája. A két váltó cipőt, amit magával vitt, azt ott hagyta a zarándokszálláson. Csak azzal ment tovább, amelyik kényelmes volt, jó volt, és amelyikbe jól esett a további út. Aztán a következő napon rájött, hogy nincsen szüksége két nagy üvegre, két nagy termoszra a víznek, hanem elegendő egy is. Ezt is letette a következő helyen. Majd amikor Megint eltelt néhány nap, rájött arra, hogy teljesen feleslegesen cipel több váltás ruhát magával, elég csak egy, amit majd kimos esténként, és a másikat fel tudja venni. És így, ahogy végig számolta, az út nagyjából egy hete után a táskája, a cuccai, a dolgai, azok mint egy felére csökkentek, mind számban, mind pedig súlyban is. Vajon adventünk milyen? Milyen útra tanít bennünket Isten, és milyen ösvényeken akar vezetni bennünket? Hogy vigyük a terheinket, vigyük-e a felesleges dolgokat, vigyük-e azokat, amelyek oly nagyon a vállunkra nehezednek, vagy pedig megpróbáljunk annak teljes, áldott, igazán hasznos dolgaival felszerelkezni és eltöltekezni. Akkor, amikor adventben vagyunk, az út bejárása az viszonylag hosszúnak ígérkezik. De gondoljuk végig, kedves testvérek, azt, hogy ezen az úton Isten mit akarhat nekünk tanítani. Mert nem pusztán csak a gyertyák jelentősége, a hit, remény, szeretet, a békesség az, ami nekünk adatik, hanem a legfontosabb, a legnagyobb cél a Krisztussal való találkozás. Valahogy úgy kellene adventben járnunk, hogy a végén Krisztusig tudjunk eljutni. Ne csak az ünnepig, ne csak a terített asztalig, ne csak a feldíszített fáig, hanem egészen odáig, hogy személyes találkozásunk van az Úrral. Adja Isten, hogy ez így legyen, ez számunkra így adassék, ez legyen lelki utazásunknak ajándéka. Amen.
Kocsisáron lelkipásztort, a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium hitéleti igazgató helyettesét hallották.
Adventi gondolatok. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán, hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió.